Családi dráma Kulcson. Egy férfi megölte apját, bátyját, nagyszüleit, három másik rokonát életveszélyesen megsebesítette. 2 milliárdos program, a kormány ösztönözné a lakossági állampapírvásárlást. Nagypéntek van, a kereszténység világszerte Jézus Krisztus keresztre feszítésére emlékezik. Rendhagyó tanítási hét Romániában, az iskolák maguk dönthettek arról, mit tanítanak. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! 4 családtagját ölte meg egy 24 éves férfi a Fejér megyei Kulcson. Egy karddal támadta családjára, apja, bátyja és nagyszülei haltak meg. Anyját, lánytestvérét és egy közeli rokonát pedig súlyosan megsebesítette. A férfi elmenekült a házból, több mint 100 rendőr és terrorelhárító kereste. Kora délután fogták el egy közeli mocsaras területen. Megrázó történet következik.
Ő az, a 24 éves férfi, akit a Kulcsi ámokfutással gyanúsítanak, délután fogták el. Reggel egy vérző ember kért segítséget a szomszédoktól, előtte ebből a házból rohant ki egy fiatal férfi karddal a kezében. Rohanás közben őt is megsebesítette. A kiérkező rendőrök lezárták a teljes Hegyalja utcát Kulcson. Eleinte azt sem lehetett tudni, hány ember halt meg pontosan, és arról is lehetett hallani, hogy a tettes a házban maradt és túszokat ejtett.
Az országos főkapitány intézkedett arra, hogy haladéktalanul zárják le a környéket.
Később derült ki, hogy egy 24 éves férfi elmenekült a házból, karddal és késsel a kezében. Ezért már reggel lezárták a település minden bevezető útját. Közben helikopterrel is keresés indult a férfi ellen, akiről később kiderült, hogy az áldozatok családtagja. Míg reggel még csak azt lehetett tudni, hogy több áldozat is van, délelőtt kiderült, a férfi a családtagjait mészárolta le, a nagyszüleit, az apját és a bátyját megölte. Anyját és lánytestvérét pedig életveszélyesen megszúrta. 50 terror elhárító is érkezett, golyóálló mellényben is felfegyverkezve indultak a férfi keresésére a dombok között. Úgy tudták, hogy a tettes a közeli házak között bujkál. Az ámokfutó miután végzett az áldozataival, menekülni kezdett a házak között és a kerteken keresztül, egészen a Dunáig. Egy bokor alatt bújt meg, de 2 órával később elfogták. A terror elhárítási központ akciócsoportja fogta el a férfit. Amikor megtalálták, nála volt a tőr és a kard is, amivel lemészárolta a családját.
Egy szót sem szól, és mi nem is kérdezünk tőle semmit, ez nem a mi dolgunk.
Az igaz, hogy itt van az egyik autóban?
Igen, mindjárt át fogjuk tenni a szállító autóba.
A kamerák előtt tették át a férfit egy másik kocsiba, és kórházba vitték, mert ő is megsérült. A terror elhárítási központ szerint nem az elfogáskor, csak később kezdik kihallgatni.
Nem tanúsított ellenállást, nagyon profi munka volt. Azt azért hozzáteszem, hogy több rendőri szernek a kiváló együttműködés eredményezte azt, hogy a bűncselekmény tudomására jutása után körülbelül 1,5 órával a gyanúsítottat elfogta a rendőrség.
Csöndes emberek voltak. Csöndes emberek.
A helyiek azt mondják, az építési vállalkozó évek óta a családjával élt a településen. Korábban nem tapasztalták, hogy problémák lettek volna a családban. Az ámokfutásnak 3 súlyos sérültje is van. Mindegyiküket kórházba kellett vinni.
Egyiküket még délután is műtötték, és már a Honvéd kórháznál van kollégánk Hevér Lórend. Szervusz! Hogy vannak a sérültek, mik a legfrissebb információid?
Szervusz, jó estét kívánok! A 3 túlélő közül az egyiket, a legsúlyosabb sérültet ide Budapestre az Állami Egészségügyi Központba szállították. Úgy tudjuk, hogy az idős nő a 24 éves férfi édesanyja. Ő szenvedte a legsúlyosabb sérüléseket, még mindig életveszélyes az állapota, különböző műtétek várnak rá. Másik 2 sérültet Dunaújvárosba, illetve Székesfehérvárra szállították. Dunaújvárosba szállították a 24 éves férfi nővérét, akit délután megműtöttek, most már stabil az állapota, de még a rendőrök nem tudták kihallgatni. És Székesfehérvárra vittek egy 57 éves férfit, aki tulajdonképpen szemtanúja volt az eseményeknek, ő találkozott az utcán az elkövetővel, és őt is megszúrta, ő is jobban van már. Úgy tudjuk, hogy a 24 éves fiatalembert, vagyis a gyanúsítottat ma este hallgatja ki a rendőrség.
Hevér Lóránt köszönjük! Csak nem 2 milliárd forint azonnali átcsoportosítását rendelte el a kormány annak érdekében, hogy több helyen gyorsabban és egyszerűbben vehessenek az emberek állampapírt az országban. A pénzt a szükséges technikai fejlesztésekre és marketing költségekre fordítják. Emellett több intézkedést is ki kell dolgozni a szaktárcának, amivel ösztönözni lehet a lakossági kötvényvásárlásokat. Ezek többségének április 10-e a határideje.
A legfrissebb adatok szerint a teljes államkötvényállomány 7700 milliárd forint, azonban a lakosság kezében ennek alig 5%-a 360 milliárd forint van.
A kormány éppen ezért növelni a lakossági vásárlásokat, több intézkedéssel is segítené ezt. Így például átalakítanák a startszámlát, amelyre a jövőben a kedvezményeket nem pénzben, hanem állampapírban is utalhatnák. Állampénztári irodákat nyitnának, ahol vezetnék az állampapírokkal rendelkező lakossági ügyfelek számláit. A postát is bevonnák az értékpapírok értékesítésébe. Megteremtenék a lehetőségét annak, hogy okostelefonon is lehessen államkötvényt venni. Az államadósság kezelő központ pedig egy a jelenleginél rövidebb futamidejű lakossági papírt is kibocsátana. Külön a közszférában dolgozóknak értékpapírszámlát nyitnának. Így ösztönöznék őket, hogy állampapírt vegyenek.
Az alkalmazottak részére történő értékpapírszámla nyitás megteremti a technikai feltételeit annak, hogy könnyebben jussanak hozzá az állampapírokhoz, tehát ösztönözheti őket arra, hogy befektetéseik egy részét állampapírokba tegyék.
Jelenleg egy 10 éves államkötvény évente 9%-os hozamot fizet a tulajdonosának. Minél több magyar vesz állampapírt, annál kevesebbet kell a nemzetközi befektetőknek eladni, és a megnövekedett érdeklődés csökkentheti az állam terheit is.
Nyilván, hogyha megemelkedik a kereslet, az egy kiszámíthatóbb állampapírpiacot eredményez, ami akár a kamatok csökkenését is vonhatja maga után.
Így könnyebben lehet finanszírozni a mindenkori költségvetés hiányát és a lejáró államadóságot. Az állam jelenleg évente annyit költ az adósság utáni kamatok kifizetésére, mint amennyit az egészségügy finanszírozására, vagyis több mint 1000 milliárd forintot.
400 millió forint többlettámogatással segítik a fogyatékkal élőket ellátó civil szervezeteket. Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára elmondta, hogy 100 szervezetet összesen több mint 3000 gondozottat tudnak segíteni.
Készül a szőnyeg a Bárka Alapítvány lakóotthonában. A Dunaharasztiban működő gondozóközpontban összesen 12 sérült ember él.
Megteremti annak a lehetőségét, hogy egy nagyon családias és egy nagyon szeretetteljes környezetben tudják ők tölteni a mindennapokat.
A lakóotthon most 4,1 millió forint állami támogatáshoz jutott a normatíván felül. A pénzt a dolgozók bérére, a fenntartási költségek kifizetésére fordítják, és emellett a gépkocsijukat is ebből javítatják meg. A szociális ügyekért felelős államtitkár a gondozási központban tett látogatásán azt mondta, a tavalyi maradványpénzekből tudtak plusz forrást biztosítani a civileknek.
A 400 millió forintból több mint 30 település, több mint 100 pályázó és közel 3000 gondozottat érünk el, ami az állami normatíván felül segíti egy beruházásokat, vagy pedig hát a mindennapjaikat.
A forrás szétosztó civil érdekvédelmi hálózat vezetője szerint ezzel számos civil szervezet működése vált biztosabbá, mert az állami alapnormatíva csak a költségeik felére elég.
A másik felét a támogatásoknak térítési díjból, adományokból, illetve különböző önkéntes munkákból próbálják összeszedni, és ez nagyon sokszor nehezen jön össze. Tehát általában egy ilyen 25-30%-os hiány keletkezik, és ez kb. Ennek az összegnek a betöltésére volt elég.
Idén egyébként az autizmussal élőket gondozó szervezetek állami támogatását növelte meg a kormány. A kabinet emellett igyekszik minél több uniós forrást is megnyitni, hogy a fogyatékkal élőket ellátó intézmények zavartalanul működjenek.
Az elmaradt bérkompenzáció miatt tüntetett a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete a Metro Budaörsi áruháza előtt. A bértárgyalások ugyanis nem vezettek eredményre, a dolgozók ezért vonultak az utcára. A szakszervezet azt kéri, hogy az elvárt, de eddig elmaradt béremelésért cserébe a munkavállalók visszamenőleg januártól kapják meg azt a havi 5000 forintos vásárlási utalványt, amelyet a vállalat áprilistól ígért.
Plakátokkal és táblákkal vonultak az alkalmazottak a Budaörsi metróáruház elé. Azért tüntettek, mert a szakszervezet és a vállalat vezetősége már hónapok óta nem tud megegyezni a bértárgyalásokon.
Ahogy számolgattuk, 10-15 ezer forinttal kevesebbet visznek haza most a dolgozók, tehát tavaly decemberi bérükhöz képest.
Van, aki csupán 62 ezer forintot visz haza havonta. A dolgozók 80%-ának, csak nem 2000 embernek lett kevesebb a bére.
Azt mondtuk, hogy szálljunk a kompenzációba, 5% teher felett kifizeti neki az állam, visszaírhatja az adóból, de nem szálltak ebbe be. Egyszerűen egy kvázi bérstopot rendeltek el.
A cég nem is ígéri, hogy kompenzálja a dolgozók kiesett bérét.
Körülbelül 13%-os bruttó béremelést a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet kigazdálkodni. úgy, hogy a cég nyereségesen tudjon működni, alatt már 2 éve folyamatosan veszteséges.
A vállalat áprilistól 5000 forintos vásárlási utalványt ad az alkalmazottaknak. Ők ezt keveslik, követeléseiket petícióban is átadták az áruház képviselőjének.
Idén is sokan hagyták az utolsó pillanatra a húsvéti nagybevásárlást. A kereskedők szerint a tavalyihoz képest nőtt a forgalom, és már nem csak az olcsó sonkát és tojást keresik az emberek. Úgy tűnik, egyre többen választják a minőségi élelmiszert és a magyar árut.
64-dek a hölgyen maradtak?
A budapesti vásárcsarnok is színültig megtelt a mai nap. A kereskedők azt mondják, ma volt az igazi roham, de az elmúlt napokban is nagy volt a forgalmuk.
Csak a parassonkából elfogyott 170 darab idáig. Még van benne 70 darab, de szerintem kevés lesz.
Több helyen ma már akciós volt a tojás is.
Ellesett, azt nagyon jól vitték, ezt is jól vitték. De hát ez meg az ára elviszi.
Sokan már csak az utolsó hozzávalókat szerezték be a húsvéti menühöz.
Bárányboltát vásároltam, szeretett bárányboltát.
Csak a sonka hiányzik, azért, mert szeretem a frissből mindig főzni.
Vámos György azt mondja, többet költenek az emberek élelmiszerre, mint tavaly, tojásból viszont épp az ára miatt kevesebb fogyott.
Akkor sonkából, csokoládéból, szeszes italokból, egyéb ünnepi étkekből, annak ellenére, hogy van egy drágulás, úgy tűnik, hogy legalább akkora lesz a fogyasztás, mint tavaly.
A hosszú hétvégére a balatonparti szállodák nagy része is megtelt.
A tavasz szezon most kezdődik, és jó alkalom, hogy a gyerekeket le tudjuk kötni legalább egy pár napra, és jól érezzük magunkat együtt.
Aki hétvégén indul útnak, országos razziára és ellenőrzésre kell számítania, de nem csak az autósokat szondáztatják meg a rendőrök.
A kerékpárosokat is ellenőrizheti a rendőr, hiszen az a tapasztalatunk, hogy ebben az időszakban, főleg húsvét hétfőn többen ülnek volán mögé ittos állapotban, és ez igaz a kerékpárosokra is.
Munkaszüneti és ünnepnapi menetrenddel közlekednek a hosszú hétvégén a távolsági buszok, vonatok és BKV járatok is.
Nagy péntek van, a kereszténység világszerte Jézus Krisztus keresztre feszítésére emlékezik. A katolikus egyház ezen a napon nem mutat be szentmisét.
Több ezer hívő gyűlt össze Jeruzsálemben, hogy végigjárja a Via Dolorosát, vagyis a szenvedés útját. Az 500 méteres út az óvároson át vezet a Koponyák hegyéig, ahol a Biblia szerint Jézust keresztre feszítették. Hívőként nekem nagyon sokat jelent, hogy itt lehetek, hogy felmeltek azon a lépcsőn, amelyen a megváltó is felment, hogy bejárhatom azt az utat, amit ő is bejárt, mondta egy zarándok. Eközben nem messze Betlehemtől rögtönzött szertartáson emlékezett a kereszthalára több tucat palesztin keresztény, akiknek már nem sikerült bejutniuk Jeruzsálembe. Az izraeli hadsereg ugyanis az idén ugyancsak mostanra eső zsidó ünnep a Pészáh idejére lezárta az ellenőrző pontokat, amelyeken Cisjordániából át lehet jutni Izrael területére. Rómában a pápa este 9:45-től, ahogy minden évben, most is fáklyás menet élén járja be a Jézus keresztútját jelképező stációkat a Kolosseum környékén. A Zala megyei Becsehelyen 14 kilométert zarándokoltak a hívek, több településen és hegyen keresztül járták végig a határjáró keresztutat.
Lelkileg nagyon sokat nyertünk, nyerünk, én magam is. Eléggé feszített munkatempót diktálok én magamnak.
A győri bazilikában Jézus keresztre feszítésének mind a 14 stációját végigjárták a hívők. A nagypénteki szertartást az esztergomi bazilikában Erdő Péter bíboros vezeti.
Esztergomban van kolléganőnk, Falucskai Ivett. Szervusz, hol tartanak a szertartással?
Jó estét kívánok, szervusz! Ezekben a pillanatokban kezdődött el a szertartás a bazilikában. A keresztények ezen a napon Jézus keresztre feszítésére és halálára emlékeznek. A katolikus egyház ilyenkor gyászol, ennek jeleként nincs szentmise. Az esti szertartáson általában felolvassák vagy eléneklik a passiót, Jézus szenvedésének történetét. A kereszt felmutatásával is Jézus halálára emlékeznek. Ilyenkor az ünnepi könyörgésekben az egész egyházért, a hívekért, más vallás tagjaiért és a nem hívő emberekért is imádkoznak.
Falucskai Ivett köszönjük. Hagyományos tojásfestést tanítottak a gyerekeknek Székely udvarhelyen. A régi módszereket egy textilművész mutatta meg a gyerekeknek, mert itt sokkal szebben lehet díszíteni a húsvéti tojásokat, mint matricával.
És ne ott is azok a recések, nem?
Tojásdíszítésre alkalmas apró leveleket keresnek a gyerekek a Székelyudvarhelyi parkban. A hosszú tél miatt alig bújtak ki a növények, alaposan be kell esni a bokrok alá.
Csináltatok-e már ilyen? Igen,
ezt a második.
Csináltatok?
Igen.
A húsvétváró foglalkozáson a leveleket tojásra tapasztják, aztán hagymahéjba burkolják és harisnyával rögzítik. Jakab Ágnes a hagyományos székely tojásfestést tanítja.
Nagyon jó!
De eddig hagymahéjjel nem nagyon festettem, inkább ilyen bolti festékkel, de hasznosnak tartom, hogy ilyen természetes alapanyagokat használjunk.
Jakab Ágnes székelyudvarhelyi textilművész a batikolós módszert mutatja, valamikor ez volt a legelterjedtebb Székelyföldön.
A lehúzós képek azok, amiket én úgy láttam, hogy azokat használják. Jó lenne, hogyha ez nem lenne olyan gyakori.
Azok a gyerekek, akik megtanulták a hagyományos díszítést, hétfőn már a hagymahéjjal színezett tojásokkal várják a locsolókat.
A karácsonyi hagyományok mintájára húsvéti vásár tartanak a szlovák fővárosban. Pozsony történelmi belvárosában kézműves termékekkel és húsvéti édességekkel várják az érdeklődőket.
Kézzel festett, viasszal mintázott, vagy piaszból készült tojást egyaránt kínálnak a húsvéti vásárban. A kézművesek egész Szlovákiából érkeztek. Ilyen lyukacsos vagy viaszos, ezek a legnépszerűbb tojások. Sokan vásárolják, mondja ez az árus. Húsvéti asztalterítőket, kiegészítőket és különböző anyagokból készült figurákat is kínálnak. Fából készült vázra került a speciálisan szárított széna, és ez van megerősítve, hogy ne essen szét. Szívesen veszik az emberek, most ez az újdonság, magyarázza az árus. Ez a család a húsvéti dekorációért érkezett, és bár maguk is festenek tojást, itt is vásárolnak.
Szoktunk, de csak pirosat. Ezeket a dekorátokat az inkább megvesszük. Amit a gyerekeknek adunk, hogyha jönnek öntözni, akkor azt magunk festjük.
Ha valaki elmulasztotta a tojásfestést, vagy nem volt hozzá elég kézügyessége, itt a pozsonyi vásárban akár az utolsó pillanatig is a legkülönbözőbb kézműves technikával készült hímes tojások közül válogathat. Például kerámia tojást is választhat. Bartal Tíme, MTHír Centrum, Pozsony.
Iskola másként címmel tartottak rendhagyó tanítási hetet Romániában. Az iskolák maguk dönthették el, hogy milyen foglalkozásokat tartanak. Szatmár Németi magyar nyelvű gimnáziumai különböző programokkal próbálták színesíteni az új lehetőséget.
A vörös káposztának a levében zöldes, kékes árnyalatot érünk el, de úgy, hogy a vörös káposztát megfőzzük annyi vízbe, amennyi ellepi, és utána kihűtjük.
Ehhez hasonló tojásfestési technikákat is tanulhattak a diákok a Szatmár Németi Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban. Az elmúlt hét a testi és a szellemi felfrissülést szolgálta. Sporteseményeket rendeztek, bemutatkoztak az egyetemek és változatos előadásokat tartottak.
És ott is tartunk órákat, az első évben.
Itt éppen a Temesvári Informatika Egyetem egy diákja tart előadást az érdeklődőknek. A Hám János Római Katolikus Iskola Központban a rendezvényeket megpróbálták keresztény szellemben összeállítani.
Ezen a héten olyan témákban gondolkodtunk a műhelymunkákban is, amelyek a nagy hétnek a hangulatát erősítik.
Az alternatív tanítási hetet a tanulók és a pedagógusok is jól fogadták.
Nekem tetszik az ötlet, szerintem nagyon klassz. Kicsit kikapcsolódni tanároknak is és diákoknak egyaránt.
Volt olyan diák is, aki inkább már az érettségire készült volna. Az iskola vezetők azt szeretnék, ha a jövőben önállóan dönthetnék el, mikor tartják meg az alternatív oktatási hetet.
Úgy gondolom, hogy ezt nem központilag irányított héten kellene megrendezni, hanem olyankor, amikor az iskolák a maguk körében úgy döntenek, hogy szeretnének egy egy iskola hetet, vagy valamilyen alternatív tevékenységekkel foglalkozó hetet szervezni.
A programban Szatmár megye közel 150 iskolája vett részt. A kezdeményezés országszerte kötelező jellegű volt tanárok és diákok számára egyaránt. A pedagógusok elmondása szerint egy ilyen hét megszervezése kétszer annyi munkával jár, mint egy hagyományos.
A szlovák államfő nem írja ki a szlovák nyelv kizárólagos használatáról szóló népszavazást. A Ján Szlota vezette Szlovák Nemzeti Párt arról szeretett volna népszavazást tartani, hogy Szlovákiában csak szlovákul lehessen ügyet intézni a hivatalokban. A népszavazás megtartásához 350 ezer támogató aláírásra lett volna szükség. Az államfői hivatal szerint azonban az összegyűjtött aláírások egy része érvénytelen. Több szakértő szerint ugyanakkor a kérdésben eleve alkotmányba ütköző lenne népszavazást kiírni. A szlovák alaptörvény ugyanis kimondja, hogy alapvető szabadságjogokról tilos referendumot tartani. E jogok közé tartozik a kisebbségi nyelvek hivatalos használata is. Több mint 40 nagyváradi műemléképületre helyezel háromnyelvű tájékoztatótáblát a Bihar megyei Műemlék Alapítvány. A kezdeményezés célja a város idegenforgalmának fellendítése, valamint hogy a helyiek és a turisták jobban megismerjék Nagyvárad magyar vonatkozású műemlékeit.
Ez a Szent László menedékház Nagyváradon, ahol az 1900-as évek elején a vincés nővérek miséztek. A katolikus egyház a rendszerváltás után visszakérte a romos ingatlant, amit a kommunizmus alatt raktárnak használtak.
Ablakok szinte nem voltak, mindig beve kukucskáltunk, körbe jártuk, de nem lehetett bejönni.
Most azonban megnyitották az érdeklődők előtt, hogy a misék mellett a közeli iskola diákjainak is tarthassanak itt hittanórákat.
Ide évenként egyszer Szent László napján jövünk szentmisét tartani, ugye a főoltán levő gyönyörű Szent László szobor, innen megőrzésre semmi bekerült, és semmi onnan került vissza.
Ez pedig már annak a táblának a leleplezése, melyet a Bihar megyei Műemlékvédő Alapítvány kezdeményezésére minden fontosabb nagyváradi műemlékre kihelyeznek. Eddig 22 ilyen feliratot raktak fel, nyár közepéig további 20 épületre kerül román, magyar és angol nyelvű felirat.
Három nyelven, amit az MDSZ frakció köszönhetően magyarul is hirdeti az épületnek a tervezőjét, a rendeltetését, illetve a tulajdonosát.
Az épületekről képeslapot is kiadnak, fényképpel és rövid tájékoztatóval. A következő hetekben a Városházára és a Római Katolikus Püspöki Palotára is kihelyezik a háromnyelvű feliratokat.
Több ezer kárpát-medencei kulturális intézmény töltheti le az e-örökségtárat. Az internetes gyűjtemény a magyarországi települések, nemzetiségek és a határon túli magyarság több mint 2000 tudományos kiadványát tartalmazza. A szerkesztők célja, hogy a tartalmakat tanítási segédanyagként is fel lehessen használni. Az örökségtár a magyarországi kisebbségek elmúlt két évtizedben megjelent kiadványait is tartalmazza. Az örökségtárat a www.sulinet.hu/örökségtár weboldalon lehet elérni. A Magyarországon gondozott digitális gyűjteményt folyamatosan bővítik. Kilőtték és elsüllyesztették a japán szellemhajót. A halászbárka több mint egy éve a cunami miatt szabadult el egy japán kikötőből, a szél és a hullámok segítségével átszente a csendes óceánt, és egészen az amerikai partokig sodródott, 8000 kilométert tett meg.
Az amerikai parti őrség először jelzőbújákat dobott le az óceánon gazdátlanul hánykolódó japán halászhajó köré. A szellemhajónak elnevezett bárka egy évvel ezelőtt a japán sújtó szökőár után szabadult el Hokkaidó kikötőjéből. Átkelt az egész csendes óceánon, majd a teljesen berozsdásodott vízijármű elérte Kanada partjait és amerikai felségterületre sodródott. Egy kanadai halászhajó ugyan megpróbálta partra vontatni, de a közelébe érve a kapitány veszélyesnek találta a műveletet. Valószínűleg kiukadt az üzemanyag tartálya, mert az elejétől a végéig olajos volt, mondta. Az amerikai parti őrség végül gépfegyverekkel is ágyúval kilőtte, majd elsüllyesztette a bárkát. A hajón ugyanis sem áram, sem világítás nem volt, ezért egy forgalmas hajózási útvonalat is veszélyeztetett.
Ez volt a híradó, most jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés és a közbeszéd Jegyes Tóth Krisztával. Maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Hétvégén nagyokat pancsolunk.
Mindig hagyom nyerni tappancsot.
Védje meg a család kedvencét Excalibur nyakörvvel. Fél évig tartó védelem, amely a kullancsokat és a szúnyogokat is elpusztítja. Excalibur. Keresse állatorvosánál és a szaküzletekben.
A kiszolgálás színvonalából nem, csak az árakból engedünk.
A 420 g-os Univer majonéz 525, a 450 ml-s Pura Aloe Vera és a fél literes lemon után töltő 229 forint a Reál hálózatban.
Gondolkodjon reálisan!
Hazánkban a cukorbetegség szövődményei miatt évente több ezer amputációt végeznek. Nő a szív- és érrendszeri megbetegedések száma, és közel 1000 ember vakul meg. A cukorbetegség nem játék. Csökkentse a kockázati tényezőket rendszeres vércukorméréssel és helyes életmóddal. Partner a cukorbetegség elleni harcban. Rozsdiabétesz. 10 éve Magyarországon.